Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, robog tovább a hétvégi menetrend, benne pedig kapcsolódjunk. A Nemzeti Filharmonikusok minden évben megválasztja az év zenekari művészét. Idén Németh József, azaz Csuri kapta ezt az elismerést. A klarinét művésszel Kalmár András beszélget.
Kicsit zavarban voltam, hogy használhatom a Csuri becenevet, de mondtad, hogy téged a karmesterek is így ismernek.
Leginkább igen.
Azt elmeséled, hogy honnan ered ez a név?
Hát egyszerű. Én Szegedre jártam konziba, tehát középiskolába, és ugye 14 évesen oda kerültem, kollégium, stb., már hogy nem szegedi vagyok. És a klarinétnak van egy ilyen népies, mondhatjuk romás neve is, hogy Csurák.
Aha.
És akkor én voltam a kis csurákos, mert még 14-15 éves koromban még ilyen kis alacsony termetű kölyök voltam, és én lettem a kis csurákos, és akkor így rajtam ragadt a Csuri.
Hát figyelj, akkor már muszáj megkérdeznem, hogy miért pont klarinét? Mert hogy, szóval az emberrel úgy van, hogy amikor elmegy a zeneiskolába, és úgy elgondolta, nem tudom, 4-5-6 évesen, hogy milyen hangszeren szeretne játszani, akkor általában azt mondják, hogy figyelj, az pont nincsen, de van itt egy másik nagyon izgalmas hangszer, és aztán vagy annál ragad, vagy nem. Nem tudom, hogy nálad is így volt-e, vagy te rögtön a klarinétra céloztál.
Én igazából rögtön a klarinétra, de hogyha elmondhatom, akkor az egy teljesen véletlen és prózai történet. Én Orosházán nevelkedtem, egyetlen gyermekeként a szüleimnek, és volt egy, a szüleim nem muzsikusok voltak, nem is értelmiségiek, tehát egyszerű dolgos emberek, és volt egy ismerős család, akikkel így, hol ők jöttek hozzánk, hol mi, és nekik volt két fiúk, mindkettő járt zeneiskolában, nálam picivel idősebbek, én akkor lehettem olyan 10 éves, mondjuk, vagy ilyesmi. Az egyikük klarinétozni tanult, a másikuk trombitálni. Aha. És amikor mi mentünk hozzájuk, akkor szegényeknek mindig elő kellett venni a hangszert, és valamit produkálni. És nekem itt tetszett meg a klarinét, és akkor én mondtam az anyukámnak, hogy én is szeretnék klarinétozni tanulni, és akkor anyukám így meg szeppent egy kicsit, hogy de kisfiam, hát nálunk senki nem tanult zenét, meg minden, hát jó, hát elviszlek a zeneiskolába felvételire, de ne essen rosszul, ha esetleg nem veszem föl. Így kezdődött. Ebből már ki lehet találni, hogy fölvettek.
Igen, igen, most azon kezdtem meggondolkodni, hogy de akkor úgy van, nem, mint minden fúvosnak, hogy először nem tudom, valameddig furujázni kell.
Nem kellett.
Tényleg? Jó, ide jó. Hát ez szerintem nagy élmény volt a szüleidnek is. Mert azért egy furujázni tanuló gyerek az nagyon kemény a családban.
Furujázni nem kellett, viszont még kicsi voltam termetre, kicsi volt a kezem, mert nem tudom, úgyhogy egy évig ilyen szolfés előképzőre kellett járnom. Akkor valahogy nem volt divatban ez a furujával kezdünk.
Aha, hál' Istennek, tényleg.
De bocsánat, hála Istennek egyébként.
Igen, tényleg, az borzalmas. De a termetednek mi köze volt a szolfés előképzőhöz?
A termetemnek az a köze volt, hogy még nem tudtam elkezdeni klarinétozni, mert kicsi volt a kezem a klarinéthoz.
Ja, hogy értem, aha.
Tehát a klarinéttanár bácsi, ő engem fölvett, mert úgy ítélte meg, hogy ügyes gyerek lehet belőlem, de még nem tudtunk elkezdeni klarinétozni, mert még nagy volt nekem a hangszer.
Te és abban nincs ilyen feles meg negyedes, mint a hegedűnél meg a gitárnál?
Abban nincsen, vannak magas klarinétok, ugye az S klarinét, a D klarinét, aminek én éppen pont a művelője vagyok a Nemzeti Filharmonikusoknál már több mint 40 éve, sőt a Zeneakadémián én tanítom az S klarinét váltóhangszert, úgyhogy van kisebb, de ott nyilván a zeneiskolának nem volt olyanja, meg föl sem erült. Tehát akkor egy évig szolfés előképző, nem árt az, és utána annyit növök, hogy már el tudjuk kezdeni a klarinét.
Jó, hogy szóba hoztad az oktatást, mert nem csak a tanulói karrieredről beszélhetünk, hanem a tanári karrieredről is. Ugye évek óta oktatsz, és ha jól tudom, akkor nem csak a Zeneakadémián.
Hát most már úgymond csak a Zeneakadémián. Hát én így végigjártam a létrát, egész ifjú koromban, még zeneakadémista koromban már zeneiskolában tanítottam, és utána még jó néhány évig. Azután a Weiner konzi, amikor konzi lett, mert addig csak a zeneiskola volt, a 11. kerületi zeneiskola, és akkor lett belőle konzi is, akkor én lettem ott a klarinét tanár, és körülbelül 4-5 évig ott tanítottam. Majd Szegedre csábítottak a Szegedi Egyetemre, és oda jártam 12 évig. A Covid-kor fejeztem be, mert már sok volt a a lejárkálás a zenekar mellett,
Aha.
meg közben a Zeneakadémiára is invitáltak eszklarinét tanárra. Úgyhogy egy darabig így párhuzamosan toltam mind a hármat, most már csak a zenekar. Hát illetve van, hát nyári kurzusokon, nagyon régóta különböző kurzusokon tanítok, például Svájcban, hát már 30 éve, igen, mert talán pont 30, mert
Melyik
94-ben
részen
kezd.
Svájcnak?
Graubünden kantonban,
az
Davos
német Svájc, ugye?
Közelében.
Igen, igen,
A,
igen.
Igen, Davos közelében, most éppen, de mindig Graubündenben voltunk, de most itt találtunk egy jó helyet már vagy 10 éve. Ott egy ilyen nemzetközi kamarazene hét,
Aha.
ahol én most már, hát már törzs tag vagyok, mert hiszen minden nyáron meghívnak.
Ez nagyon izgalmas, meg gratulálok is hozzá. Van neked olyan, nem tudom, kedvenc korszakod, vagy stílusod, amit szeretsz játszani? Most gondolhatok itt akár a kortársra, akár a régi zenére. Sőt, mondjuk megkérdezem azt, hogy esetleg kanyarodtál-e, hát olyan, nem is tudom, tévutakra, vagy olyan másfajta utakra, mint a jazz valaha.
Igen, hát akkor kezdjük előről. A klasszikus zenében én nagyon szeretem hát a romantikát főképpen, de egyébként mindent. Richard Strauss különösen, Mahlert különösen, de szeretem Stravinskyt, nyilván Ravel, Debussy. Hát nem tudok választani valójában. Wagnert is szeretem, de ugye mi ritkán játszunk
operát. Igen, pont ezt akartam
operát.
Mondani, hogy egy klarinétosnak muszáj Ravelt szeretni, nem?
Hát ha muszáj, ha nem, de én szeretem.
Igen.
Wagnert is szeretem, hát volt alkalom Wagner teljes operát is játszanunk, inkább csak részleteket szoktunk, ugye a Wagner napok már évek óta nyáron a MIPA-ban ez
igen, igen,
működik.
igen.
A Fischer Ádám jó voltában, és azt a rádiózenekar szokta csinálni, de nem egyszer volt, hogy konkrétan nem győzték, és akkor egy-egy operát mi kaptunk meg.
Uh-huh.
Én imádom az operát egyébként is. Hozzá kell szokni, hogy hosszú, nagyon sokat kell benne játszani, viszont hogyha nagyon jók az énekesek, meg én, akkor én végig élvezni szoktam.
Hát ez nagyon-nagyon klassz. Ja igen, a jazz.
Hát a jazz is, a roma zene is, az mindig is vonzott engem, nagyon szeretem, de én ezekben nem vagyok ügyes. Úgyhogy volt barátom, meg klarinétos most név nélkül, aki nagyon jól tudott romázni is, jól tudott jazzelni is, szóval sok mindent jól tudott. Én nem tudtam jazzelni azért néha, mert ugye szaxofonozni is valamennyire megtanultam.
Aha.
Már régen, de egykoron azért voltak jazz, klarinétos, szaxofonos, meg mindenféle barátaim, és mindig mondtam nekik, hogyha van valamilyen nagy big band, vagy nem tudom mi, akkor szóljanak már, és akkor szaxofon kórusba örömmel beülök, mert hogy kicsit élvezkedni, és volt is ilyen. Még megboldogult Csepregi Gyula, aki egy
igen,
nagyon
igen,
nagyon
igen.
jazz szaxofonos
Hogy
volt,
ne,
nagyon jó
persze.
barátságban voltunk, ő is egyszer-kétszer be tudott tenni egy-egy ilyen nagyobb csapatba, ahol nekem nem kellett improvizálni, meg kiállni, meg semmi, viszont élveztem a zenét.
Azért ez nagy élmény lehetett.
Hogyne.
Na jó, térjünk rá az évzenekari művészére, mert itt kerülgettük a forró kását, de hogy ugye az a különlegessége ennek a díjnak, hogy ezt maga a zenekar adja, mondhatnánk. Hát színházakban is van ilyen, hogy a társulat megszavazza, nyilván anonimen, hogy ki a legkedvesebb kollégájuk, de azt akarom kérdezni, hogy ez nálatok hogy van, hogy mik a szempontok? Tehát gondolok arra, hogy nyilván van egy művészi kvalitás, de arra is gondolhatok, hogy ki a legjobb fej a turnébuszban, vagy a turnérepülőn, ugye a ti esetetekben.
Hát szerintem ez így együtt mindenestől.
Uh-huh.
Én annyit tennék ezt hozzá, hogy az év művésze, ugye a 2024-es év művésze, ebben az én esetemben szerintem ez nem takarja teljesen, mert nyilvánvalóan nem én voltam a leges-leges-leg klarinétos 2024-ben. Ez inkább egy kicsit már annak is szól, hogy én a 43. szezonomat játszom már itt a Nemzeti Filharmonikusokban, Leány nevén állami hangversenyzenekar, mert hogy én még a Ferencsik János idejében kerültem
ezt
be.
Ezt akartam is kérdezni, igen, hogy az
és,
idő...
És szóval ezt a díjat, ez nyilván szól a, hát a klarinétozásnak is, meg a csurinak is. Tehát, hogy úgyhogy, hát nagyon, meg is lepődtem, de nagyon örültem neki. Nyilván ebbe ez már majdnem, hogy ilyen életmű díjnak tekinthető a kollégák részéről.
Azt azért illik elmondani, hogy a Nemzeti Énekkar is választ évművészét, és ott pedig Gáspár István kapta meg a basszus szólam, és remélhetőleg ő is a vendégeink között tudhatom hamarosan. Azt akartam kérdezni, hogy most mire készülsz, hogy működik ez? Nyilván vannak a zenekarnak, hát megvannak a bérletei, meg megvannak a nagy-nagy koncertjei, de vannak esetleg egyéni útjait, kamarazenekari dolgok, stb. Stb.
Hát most már azért egyre kevesebb, néha-néha még van, de én azért már nem vagyok mai fiú, ez kiderült abból is, hogy már 41-nány évvel zenekarban vagyok, úgyhogy már azért lassítok. Egyébként sem voltam soha, hogy mondjam, szólista, de kamara együttesekben nagyon sokszor játszottam, nyilván ifjabb koromban szóló klarinétverseket, sok mindent vállaltam, most már ezt azért kevésbé. Én inkább mindig az aktuális következő műsorra szoktam készülni, és persze lesz, most januárban játszunk Mozart Grand Partit, tehát ami ugye 12 fúvósra íródott, azért az szólista feladat, hogy úgy mondjam.
Hát gondolom, volt nálatok opera ugye nemrégiben a Bellini, volt ugye a Liszt oratórium, és hát lesznek még izgalmas dolgok, lesz ez a fantasztikus karácsonyi kortársmű. Van olyan, ami így neked klarinét szempontból, vagy akár személyesen valamiért kifejezetten izgalmas lehet, vagy különlegesen kell készülni rá, vagy tulajdonképpen azért ezek már rutin munkák többé-kevésbé?
Hát mondhatom azt, hogy többé-kevésbé rutin munkák, de hát vannak azért, mostanában kevesebb Richard Strauss, meg Mahler, meg ilyesmi van a műsoron, azokra mindig újra meg újra kell készülni, akkor is, hogyha nem tudom én hányszor játszottam Ravel Daphnis és Chloét, vagy egy Till Eulenspiegelt, vagy egy Bartók Mandarint, vagy szóval ezeket hiába játszottam ki tudja hányszor, amikor ez közeledik, akkor én is közeledem. Szóval arra készülni kell újra meg újra, az nem úgy van, hogy előkapom és mehetünk.
Világos. Mi a helyzet a tanítványaiddal? Tudsz valami olyasmit mondani, amit nem tudom, tehát szoktál olyan dolgokat mondani nekik, amiket nem csak mint klarinétos tudnak kamatoztatni, vagy urambocsá, akár mi is itt a hallgatók tudunk használni?
Hogyne, hát a hozzáállás, a személyiség ugye azért a mostani generáció nem pont olyan, mint mi voltunk. Ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb, hanem másmilyen, mert másképp szocializálódnak, másképp nevelődnek, eleve nyomkodnak reggeltől estig mindent maguk körül, telefont, meg laptopot, meg nem tudom én mit. Ugye, mi nem így nevelkedtünk. De a személyiségüket valamilyen szinten lehet formálni, tehát ne legyél nagyképű, ne legyél irigy, ne legyél féltékeny a kollégádra, a riválisodra, a nem tudom mi. Tehát, hogy ilyeneket szoktam, de igazából ez a pótapa szerep, ez inkább a konzis korosztályra érvényesebb. Tehát amikor a Weinerben voltam, ott egy kicsit pótapának is kellett lenni, mert ugye a főtárgy az első számú a növendéknek, így aztán a főtárgy tanár is a legközelebb álló ember, akitől leginkább függ, úgyhogy ott még kellett, mert ők pont ebbe a kamaszkorba vannak a konzisok. Itt már a zeneakadémisták azért felnőtt emberek, legalábbis úgy hiszik, de itt már 20-20 éves fiúk, lányokról beszélünk, úgyhogy nekik, velük már nem kell azért agyitapáskodni, de szakmai szempontból azért kell néha. Igen.
De Csuri, ha már szóba hoztad a nyomkodást, amit mondjuk nevezzük digitalizációnak udvariasabban, hogy azért ezeknek a gyerekeknek most megvan a lehetősége arra, hogy a legnagyobb zenéket, a legmagasabb színvonalú zenéket meghallgassák a világ bármelyik pontjáról, hogyha valakinek van valami fajta szaktár, főtárgya, hogy te fogalmaztál, akkor mondjuk, ha én trombitázni vagy klarinétozni tanulok, akkor tényleg meg tudom hallgatni a legmagasabb színvonalú zenéket, és akkor ott van a túloldal is, hogy magamról is hírt tudok adni, ugyanezeknek az eszközöknek a segítségével, föltölthetem a koncertemet, és akkor mondjuk izgulhatok azon, hát nem azon, hogy hányan jöttek el, mert ez egy dolog, de mondjuk hányan lájkolták, vagy hányan nézték meg. Ezt az aspektusát te hogy látod, amikor tanítod a fiatalokat?
Én ezt nagyon hasznosnak látom. Én nem vagyok nagyon profi művelője ennek, azért valamilyen szinten muszáj volt megtanulnom, de nagy hasznát látom, mert ha egy új darabbal találkoznak, ami számukra új, akkor úgy kezdődik, hogy meghallgatják, vagy ugye zenekari szólamismeret is van, meg zenekari dolgokat is tanítunk, nem csak én, hanem a kollégák is, és akkor mondom, hogy ne csak a szólót, meg ezt, meg azt tanuld meg, hanem hallgass meg a művet, és hallgass meg, hogy milyen szerep van itt mondjuk az eszklarinétnak, vagy a klarinétnak, tehát ne csak úgy magát azt a 10 taktust, vagy 20 taktust tanuld meg, hanem hogy hol helyezkedik az el, hogyan. Tehát ilyeneket lehet, vagy ha önálló darabot tanulnak, azt is ugye akkor illik meghallgatni előtte. Ott szokott a baj lenni, hogyha maguktól keresgélnek, mert ugye van fönt, sajnos a klarinét irodalom nem olyan nagyon gazdag, mert hogy fiatal hangszer a klarinét, úgy körülbelül Mozarttól számolhatunk klarinéttal, és ugye rengeteg felvétel van fönt, és hogyha egy gyengébbet talál meg a fiatal úr vagy hölgy, akkor nem biztos, hogy jó irányba megy, úgyhogy nem árt nekik megmondani, hogy vele hallgasd meg talán.
Világos.
És egyébként mindig hozzá szoktam tenni, hogyha a legjobbakat is hallgatják meg, hogy ne akard utánozni. Mert ő, te meg te vagy. Tehát a darabot hallgasd, és kész.
És te belegondolsz, hogy mondjuk te fiatalon, nyilván majd meghaltál, és mindent elkövettél arra, hogy bejuss bizonyos koncertekre, mert hiszen csak akkor ott élőben lehetett hallani bizonyos előadókat, karmestereket, zenekarokat. Most nyilván ilyen szempontból sokkal könnyebb a fiataloknak a dolga, illetve mindenkinek a dolga, de hogy visszavetette ezt valamennyire a koncertre járni, nem tudom, járni akarást vagy vágyást?
Tehát hát ez nagyon, nagyon jó beletaláltál, mert aha. Igen, sajnos ha azt kell mondanom, aha. hogy igen vagy nem, akkor igent mondok, mert úgy gondolják, hogyha meghallgatják a legjobbakkal, meg akár meg is nézik DVD-vel, így vagy úgy, digitális világban, az messze nem az, mint az élő koncert.
Hát igen.
Tehát az élő koncerten ott kell lenni, és ha már kérdezted, hogy a mi időnkben, igen. Én ugye Szegeden voltam középiskolás, tehát kisrác, kamaszrác, nem tudom én, a Toszkát körülbelül 18-szor megnéztem, mert éppen az ment, a Lohengrint ugyancsak nem tudom, mert akkor éppen egy éven keresztül, nem tudom mi, a Szegedi Színházban, Operában, ezek voltak műsoron, és mindenféle koncertre, ami ott volt, akár a főiskolán, vagy hát ott a most egyetemnek hívják, akár a városban, a színházban, arra igyekeztem elmenni. Az élő koncertnek, de amikor zeneakadémista voltam, akkor is elmentem a zeneakadémián, ugye ez a harmadik emeleti kakasülőnek hívjuk.
Igen, igen, igen.
Az mindig tele volt velünk. Tehát este, ugye nekünk nem kellett érte fizetni,
hát igen.
Ott volt ilyen beengedő néni, és ha zeneakadémista voltál, akkor bemehettél hallgatni az éppen aktuális koncertet is. Hallgattam az Állami Hangversenyzenekart, a Rádiózenekart, meg mindenkit, aki épp arra járt. Most nem azt mondom, hogy minden áldott este ott voltam, de amit fontosnak ítéltem, arra föltétlenül elmentem. Most nem biztos, hogy elmennek a gyerekek.
Németh József Csuri klarinétművésszel Kalmár András beszélgetett. A hírek után pedig már egészen más vizekre elvezünk, turizmussal folytatjuk. Maradjanak velünk, azonnal jön a következő állomás itt a hétvégi menet.